1960 Afrika éve volt. 17 gyarmati sorban élő állam vált függetlenné ekkor. Köztük volt Nigéria is, amely közigazgatásában és oktatásában is a már működő angol mintákat tartotta meg és vitte tovább. A Boko Haram ellenzi a nyugati oktatást, és cselekedeteik kihatnak a közelgő választásokra is. A nigériai Boko Haram a hétvégén ismét lecsapott. Az iszlamista terrorszervezet fegyveresei betörtek Kamerun területére, és elhurcoltak több mint 80 embert, köztük gyerekeket és nőket, három másikat pedig megöltek, de a kameruni elnököt is megfenyegették. Bakanita Tarosi István Afrika szakértőt kérdezte.
Az 1990-es évek végétől szabad választások zajlanak az országban, de ezeknek a kimenetelét nagyon sokszor megkérdőjelezi a nemzetközi sajtó. Most is egy választásra készül az ország.
Február 14-én kerül sor a választásokra. Az ország ugye egy szövetségi állam, egy nagyon koordinált, összehangolt feladatot jelent ez mindenki számára, hogy egyáltalán normálisan lebonyolíthatók legyenek a választások. És valóban volt egy mondjuk demokratikus fordulatnak nevezhető 1999-es változás, amely azt eredményezte, hogy született igazából egy megállapodás a politikai erők között, hogy a többnyire muszlim észak és többsége tekintve keresztény dél között a hatalom két ciklusonként megoszlik, felváltva megoszlik. 2010-ben ez a megállapodás azáltal került eszébe, hogy az akkori elnök, aki egyébként egy muszlim elnök volt és az első ciklusában járt, nagyon hosszú ideig tartó betegeskedés után elhunyt, és az akkori helyettese, Goodluck Jonathan, aki most ugye a regnáló elnök, váltotta őt, aki egy déli keresztény, és igazából azt vállalta akkoriban mindenhol ezt nyilatkozta, hogy természetesen csak egy ciklus erejéig fogja ezt a feladatot felvállalni. Most viszont ugye bejelentkezett, és hát zajlik a küzdelem, és Jonathan ott van, tehát megint el akarja hozni ezt az elnöki széket.
Mennyire mozgósítható Nigériának a lakossága? Ugye egy nagyon nagy országról van szó.
3,5% körüli termékenységi sebességgel gyarapszik a lakosság. Ez egy elképesztő boom, ami azt jelenti egyébként, hogy az egyik legmegoldatlanabb probléma az például pontosan a fiatalok ügye, és a fiatalok nagyon bizonytalanok, ugyanis egyre többen megfelelő oktatásban részesülhetnek. Pont egyébként a Boko Haram magát a nyugati típus oktatást támadja, ez a kvázi filozófiája ennek az iszlamista szervezetnek.
Hányan szavaznak egy-egy választáson? Az országnak hány százaléka? Egyáltalán ki jogosult arra, hogy voksoljon?
A 18 év felettiek jogosultak arra, hogy szavazzanak, és azt lehet látni, hogy a 175 millió fosú Nigériából egy nagyon jelentős százalék az, amelyik képes leadni ugye a szavazatát. Ráadásul különböző szintekre adják le a szavazatokat, tehát egyértelműen lehet látni a helyi szinteket, egyértelműen lehet látni, hogy különböző formákra adják le a szavazatokat, tehát például létezik egy úgynevezett szenátus, létezik egy kongresszus, mind a kettőre igazából szavazatokat adnak le, olyan képviselőrendszert jelent, ami megint csak az Egyesült Királyságból egy örökség.
Észak és dél, illetve a vallás kérdése tökéletesen ketté osztja a politikai színteret is, vagy pedig van több párt?
Ezen a politikai palettán egyértelműen vannak domináns pártok. Ez egyébként Afrika szerte nagyon sok országban megjelenik. A Népi Demokratikus Párt, amely Jonathan pártja, egyeduralkodó pártnak tűnik. De lehet látni, hogy az ellenzéki oldalon összeálltak többen, és létrehoztak egy formációt, egy ellenzéki párt koalíciót valójában. A legnagyobb, négy legnagyobb ellenzéki párt hozta létre ezt a koalíciót. Úgy fordíthatnánk mondjuk őket, hogy az előre haladó kongresszusa, talán ilyesmi All Progressive Congress, ez az, amelyik állítja igazából a Jonathan ellen fellépő, vagy hát a választásokon ellene elinduló jelöltet, Muhammadu Buhari, aki egyébként elég ismerős alak a nigériai politikai történetben, ugyanis egykori tábornok valójában, és a 80-as évek elején, bőven még a demokratikus fordulat előtt komoly katonai diktatúrát épített ki. Nagyon sokan pontosan ezért tartanak is tőle, hogy pont azt az időszakot hozhatná vissza. És egyébként ez az észak-dél szembenállás, igen, a politikai palettán is tetten érhető, tehát ténylegesen a muszlim keresztény szembenállás ilyen formán is látható mondjuk egyfajta törésvonal a politikai térben.
Jelenleg a Boko Haramhoz milyen viszonyai vannak ezeknek a pártoknak a kampányokban, a választás előtti időszakban? Szó kell, hogy essék arról, hogy ki mit gondol.
Hihetetlenül fontos tematikus pontja valójában a küzdelemnek és a választási kampánynak, számlájára is írják, abszolút negatív értelemben, tehát például Buhari azt mondja, hogy a sok ígérgetése közül Jonathan például indult, azt sem tudta teljesíteni, hogy jelentősen és markánsan lép fel a Boko Haram ellen. Szemben az ő egyértelmű határozott ígérete az az, hogy nagyon keményen folytatja a küzdelmet ellene, ezzel az ellenzéki tömörüléssel, és hogyha megnyerni a választást, akkor egyrészt a Boko Haram ellen indulna nagyon markáns katonai vonalakon, másrészt pedig a korrupció ellen indítaná egy harcot. Ugye Jonathan másik úgymond negatívuma az, hogy a korrupció elhatalmasodott az elnöksége alatt nagyon sok ponton, tehát a politikai kegyeltek, az ő politikai vezetőköreihez közeli klientúra az nagyon sok pozitívan tudott szert tenni, és igazából a korrupció elleni harc egyáltalán nem volt eredményes, hogyha ilyet mondhatunk. Most Buhari például ezt a harcot is meg akarja indítani. De nem mindenki hisz neki, ugye?
Talán majd, ha fölnő az a generáció, amely a 99 utáni időszakot éli meg alapvető szocializációs közegeként, akkor várható az, hogy olyan politikusok lépnek a színre, akiknek nincsen múltja, nincs mitől tartani, nincs mitől félni. De vajon a politika mennyire lehet vonzó ma a fiatalság körében?
A nigériai társadalom is, és egyébként Afrika számos társadalma hihetetlenül fiatal korfájú, és a fiatalok általában szeretnének tevékenyen részt venni a különböző folyamatokban, a társadalom átalakításában. Sokan közülük, ahogy említettem, már megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkeznek. Azért szeretném aláhúzni, hát akkor, amikor 60-ban függetlené válik Nigéria, 60-as években sok afrikai terület függetlené válik, akkor az úgynevezett afrikanizáció jelensége indul meg markánsan, ami arról szól, hogy a közigazgatásban, a politikai, adminisztratív szinteken, a volt gyarmatosítókkal szemben kifejezetten afrikaiak foglaljanak el vezető pozíciókat, és afrikaiakkal töltse meg az új vezetés ezeket a szinteket. Most akkoriban viszont azt lehetett elmondani, hogy sajnos az egyik rákfenéje az afrikai fejlődésnek pontosan ez az afrikanizáció volt, ugyanis az akkori afrikaiak nem rendelkeztek megfelelő képzettséggel. Ma már viszont fiatalok közül sokan megszerzik ezeket a képzettségeket, tehát ez a politikusi vonal ebből a megfontolásból, hogy hozzá lehetne szólni a változásokhoz, vonzó tud lenni. Valójában a politikai hatalmat birtokló klientúra köreiben különösen egy vonzó pálya tud lenni. De másik nagyon vonzó szegmens az egyértelműen a gazdaság és a gazdasági tevékenységekben való részvétel.
Marsai Viktor a stúdióban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a Boko Haramot. Hogyan jött létre ez a szervezet? Mert hogy a történetét tekintve rendkívül érdekes abból a szempontból, hogy ez egy nagyon elszigetelt szervezet volt, sőt kifejezetten elszigetelt településeken kezdett működni annak idején.
Igen, ugye itt is számos szerencsétlen tényezőnek kellett összeadódnia ahhoz, hogy ma a sajtó a Boko Haram támadásaival van tele. Ugye az iszlám az hagyományosan évszázadok óta jelen van Észak-Nigériában, és ennek különféle változata is a rendkívül mélységelt tanoktól kezdve a radikálisabb megközelítésekig, amik már a 70-es, 80-as években megjelentük a térségben. Ezek még igazából nem voltak dzsihadista felhangúak, inkább csak különféle szalafita, vahabita tanokat követtek, illetve szerették volna elérni az iszlámnak a megtisztulását. A szervezetnek a karizmatikus vezetője, vagy a szervezet elődjének vezetője, Mohamed Yusuf is alapvetően egy nem erőszakos mozgalmat képzelt el, sária bevezetését, az iszlám megerősítését a térségben, a kormányzattal együttműködve. Aztán különféle mahinációk, a biztonsági szerveknek a túlkapásai, illetve a radikális elemeknek a megerősödése, és végül Yusuf máig tisztázatlan halála vezetett odáig, hogy 2010-re a Boko Haram már teljes fegyverzetben és a most ismert brutalitással jelent meg.
Tehát valahol az ország állapota is lecsapódik ebben a szervezetben, hogy ekkorát fordultak.
Természetesen a nigériai állapotok, különösen az észak-nigériai állapotok egyértelműen felelősek. Tehát a szervezet támogatottságának a gyökere az a rendkívül rossz észak-nigériai szociális helyzetben keresendő. Ugye Nigéria a világ egyik legkorruptabb állama, a lakosság 70%-a a létminimum és a szegénységi küszöb alatt él, közben a kormány dollár 100 milliárdokat tüntet el az olajbevételekről. Ráadásul az északi tartományok különösen el vannak hanyagolva, tehát itt a szegénységi ráta 80-90% körül van.
Ahol kifejezetten erőre kapott az utóbbi időben ez a szervezet, hogyha, nem véletlen.
Igen, ugye, ha valaki megnézi meg ugye a térképét, ez az észak-keleti sarkot jelenti. És ugye azt is kell tudni, hogy az itteni társadalmi struktúrák is segítik a Boko Haram terjedését. Hogy például a nagy családok nagyon sokszor úgy tudják csak tanítatni a gyerekeiket, hogy elküldik távoli korániskolákba. Ők az úgynevezett álmadzsirik. A becslések szerint 7 millió fiatal tanul távol a szüleitől, mert így a korániskolákba kapnak némi képzést, és alamizsnát gyűjtenek, és ebből tartják fel magukat, nem terhelve meg a családjukat. Most ugye a Boko Haram számára és a radikálisok számára kiváló merítést jelent az új tagok toborzásához.
Egyébként mikor jön el az a pillanat, amikor nemzetközi szervezetek, vagy akár egy-egy állam, lásd a Boko Haram esetében az USA, valamit vagy valakit terrorszervezetnek minősít?
Ugye 2010-11-ben már a szervezet több nemzetközi célpontot is támadt. Ugye az egy kritikus lépés szokott lenni, amikor egy helyi jellegű felkelésből, helyi célpontok után, amit ugye a Boko Haram kezdetben művel, tehát kormányzati tisztviselők, rendőrök, katonák voltak kezdetben a fő célpontjai, tehát a korruptnak bélyegzett államapparátus. Miután már megjelentek a célpontlistán a nemzetközi szervezetek, ez eltolta a megközelítést afelé, hogy a Boko Haramot egyre többen terrorszervezetként kezdték el emlegetni. Ebben nagyon nagy szerepe volt annak, hogy a Boko Haram kiépítette a kapcsolatait Afrika más radikális terrorszervezeteivel, mint az AKIM-mel Észak-Afrikában, illetve a szomáliai Al-Shabaab-bal, és ugye ez egyben jelentette harcosok toborzását, különféle terrorisztikus módszereknek az átvételét, fegyvereket, illetve pénzügyi forrásokat, és ugye nyilván az így beérkező ideológia is segített abban, hogy a Boko Haram radikalizálódott.
Ez volt a fő pénzforrás egyébként?
A Boko Haramnak még nincs olyan jól kiépített anyagi háttere, mint az említett két szervezetnek, az AKIM-nek vagy az Al-Shabaab-nak, és messze nincs akkora, mint mondjuk az Iszlám Államnak Irakban, Szíriában. A Boko Haram inkább a helyi közösségekből gyűjti be a pénzt, jelentek meg erőjelzések, hogy rablásokkal, ugye visszafoglalt falvakban a kormánykatonák azt találják, hogy minden mozgathatót elvisznek a szervezet harcosai. Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Boko Haram sem egységes szervezet. Tehát a rendkívül militáns dzsihadistáktól kezdve a mérsékeltebb csoportokig mindenki megtalálható bennük. Ugye ez egy fikció az iszlamista szervezetekkel kapcsolatban, hogy ezeknek nagyon erős centrális vezetésük van. Ugye mivel ezek általában szunnita szervezetek, ezért általában ilyen vezetői tanács irányítja őket, ugye vannak így kinevezett vezetők, de az esetek többségében ők nem nagyon hozhatnak egyéni döntéseket, illetve a terepen működő csoportokkal nekik nincs közvetlen kapcsolatuk. Ugye például Abu Bakr Shekau, ugye akit ma a Boko Haram parancsnokának szoktak emlegetni, és ugye akit rendkívül véres kezű vezetőként ismernek, tehát ugye például az ő irányzatával a Boko Haramon belül sem értenek sokan egyet, pont azért, mert ugye Shekau-nak a csoportjai válogatás nélkül írtják a muszlim lakosságot is, míg más Boko Haram csoportok, ugye például az Ansaru, ami egy időben úgy nézett ki, hogy teljesen ketté is szakad a szervezet, sokkal inkább a külföldi célpontokat szeretné előtérbe helyezni, védeni a lakosságot, egész egyszerűen azért, mert látják, hogy így elvesztik a muszlimok támogatását is a nigériai falvakban. 2000, ha jól emlékszem, 12-ben deklarálta az Egyesült Államok terrorszervezetnek a Boko Haramot, és általában ilyenkor az ENSZ is, és más, mint az EU is beszokta jelenteni, hogy a hivatalos terrorszervezeteket tartalmazó listára föltesznek egy csoportot. Alá kell húznunk, hogy ennek túl nagy gyakorlati jelentősége nem szokott lenni, az esetleges pénzügyi szankcióktól eltekintve, ami mondjuk a Boko Haram esetében nem túl jelentős, mivel, mint mondtam, nem kívülről kapja elsősorban az anyagi forrásokat. Ennek inkább pszichológiai jelentősége van, illetve azért szoktak sokáig várni ezzel esetenként az egyes szervezetek, mert ugye amint terrorszervezetnek deklarálunk egy csoportot, ezzel jelentősen szűkítjük azt a lehetőséget, hogy tárgyaljunk velük. Márpedig az esetek többsége azt mutatja, hogy ezek nem tisztán terrorszervezetek, nagyon sok olyan csoport van ezeken belül, amely igenis reális célokért küzd, olyan célokat szeretne elérni, a közszolgálat fejlődése, az északi tartományoknak a fejlesztése, amik igenis követendő célok lennének. Most ugye, ha ezeket automatikusan terroristáknak bélyegezzük, akkor elvész az esélye annak, hogy megegyezünk velük, és nem marad más, csak a fegyveres harc.
Ennek a szervezetnek mi a fő célja? Az, hogy a saját területén, lásd főként Nigériában, meg a környező országokban, ahol már sikerült nekik gyökeret ereszteni, ott rendezni a saját szemléletük szerint a viszonyokat, vagy pedig azért a nemzetközi közvélemény figyelmét is felhívni, és bekerülni adott esetben a nemzetközi sajtóba ezekkel a brutális cselekedetekkel. Tehát az elmúlt időszakban tavaly az iskolás lányok elrablása, most ez a hétvégi akció, hogy időseket, fiatalokat, gyerekeket igen, vittek el, megjelentek térképek, hogy komplett településeket pusztítottak el.
Ezt a két célt nem külön választva, hanem együtt érdemes kezelni. Kezdetben Mohamed Yusufnak a célja a sáriának a kiépítése volt, de alapvetően elismerte a szekuláris nigériai államnak a fennhatóságát, de a kereteken belül ezt szerette volna megreformálni. Aztán ugye Yusuf halála, illetve ahogy látszott, hogy a nigériai kormány nem hajlandó tárgyalni velük, megfontolni a javaslataikat, a Boko Haram folyamatosan emelte a tétet, és most már nyilván a céljuk, a deklarált céljuk egy északi sária alapjain álló muszlim államnak a megalakítása, lehetőleg ugye a környező államokból is lecsípve, mint ugye Csád, Kamerun, akik nem véletlenül figyelik aggodalommal az eseményeket. Nyilván ez egy irreális cél, és a szervezeten belül is, mint mondtam, megoszlik a vélemény arról, hogy ezt hogyan is lehet elérni. Ez már a küszöbön áll. A radikálisabb rész már ugye deklarálta, hogy itt megalakult az iszlám állam Nigériában, ugye nem függetlenül, megint ismétlem, az iszlám államtól Irakban, ami ugye egyfajta modell is, és egyben vetélytárs is a Boko Haram számára, hiszen az iszlám állam nagyon magasra tette a mércét a Közel-Keleten, amit a Boko Haramnak meg kellene ütnie. Más csoportok inkább azt szeretnék, hogy bennmaradhassanak Nigérián belül, de rábírják a kormányt arra, hogy tárgyaljon velük, javítsa a muszlimok, illetve az északi országrész helyzetét, és valamiféle fenntartató irányba mozdítsa el az országot, nem függetlenül a februárban küszöbön álló választásoktól.
Masai Viktor a vendég, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Innen folytatjuk mindjárt, de előtte térjünk még vissza Nigériához. Néhány percben a nigériai mindennapokról beszélgetünk. Bakanita kérdezi Balogh Sándort, az Afrikai Magyar Egyesület elnökét.
Február 14-én lesznek a választások Nigériában. Készül az ország, készülnek a politikai pártok, de vajon a közhangulat milyen? És itt nem csak elsősorban a választások miatt kérdezem ezt, hanem amiatt is, mert a Boko Haram az elmúlt pár hétben jelentős tevékenységet fejtett ki, és nem csak Nigériát érintő területeken. Félnek-e az emberek? Valós féleleme ez a mindennapokban?
Én azt gondolom, hogy igen, azokon a területeken, Borno államban ez egy valós félelem, hisz gyakorlatilag az állam 70%-át ma már a Boko Haram uralja, és a Boko Haram tevékenysége az alapító 2009-es úgynevezett véletlen halála után, amit a katonai börtönben szenvedett el, radikalizálódott így el, és én azt gondolom, hogy az utóbbi időben rá is ül a Boko Haram is, egyszer a választásokra, egyszer pedig arra az erőszak hullámra, ami a földön végig szágult, és a világ egyre több olyan utópiával szembesül, amely különböző kalifátusok létrehozására irányul. Ugye legmarkánsabban az Irak-Szíria területén működő úgynevezett iszlám állam kalifátusát, azt a fajta jövőképet halljuk, amely Maláziától Marokkóig szeretné összegyűjteni az összes muszlimot egy nagy sátor alá, de úgy látszik, hogy nem csak azon a területen bívik a kalifátus, hanem a Boko Haramnak is megtetszett ez az ötlet, és a Csátó környékén létre szeretné hozni a saját kalifátusát. Eddig ez csak Nigériára korlátozódott, de most átterjedt Kamerunra, Nigerre és egy csomó helyre, és egyre többen tűzik a tüntetéseken is zászlójukra a Boko Haram színeit. Én azt gondolom, hogy itt egyfajta együttműködés is kezd kialakulni a Boko Haram, az Al-Shabaab, amelyik Afrika másik oldalát riogatja, és az iszlám állam között is, Bin Laden halálával és Kadhafi halálával valamilyen módon megszűntek a fő mumusok, most újra megjelent a mumus, maga az iszlám kalifátus, az, ami egy utópia egyelőre, és reméljük az is marad, de egyre többen dolgoznak azért, hogy ez létrejöjjön.
Arról van szó a hétvégi akció kapcsán, hogy szinte egy teljes települést a földig rombolt a Boko Haram. Óriási a veszély a civil lakosság szempontjából is. Egyébként az ország más területein békében tudnak élni az emberek?
Az ország többi része ehhez képest viszonylagos nyugalomban van, ha leszámítjuk azt, hogy a világon ez egy nagyon népes ország, egyes statisztikák szerint 2030-ra a világ harmadik legnépesebb országa lesz. Pillanatnyilag a hivatalos nyilvántartott lakossága 180 millió körül van, és 350-re becsülik majd egy 10 magyarországi területen Nigéria lakosságát, amely rengeteg dologgal van terhelve, 31 néhány szövetségi állam, 31 néhány kupac minisztérium, hisz mindenből minden államnak van minisztériuma, majd van még az északi államok minisztériuma, és a déli államok minisztériuma, majd van egy csúcsminisztérium, ami ezeket is összefogja. Tehát hatalmas vízfejet hordoz Nigéria, hatalmas tömeget kell eltartania, és ezek a tömegek ragaszkodnak a hatalmukhoz, ragaszkodnak a bevételükhöz. Ugyanígy van a hadsereg, az egy külön állam az államban. Én sokszor jártam Nigériában, de gyakorlatilag kétszer egyforma egyenruhás ember soha nem állított meg vezetés közben. Egy idő után el is vesztettük a fonalat, hogy vajon ki kicsoda, hogy ez katona, vagy magánmilícia, vagy ki. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy Nigéria többi része a szokásos életét éli. Természetesen akinek rokonai vannak, vagy érintve vannak, azok félnek, azok szeretnék, hogyha a kormány csinálna valamit, menjenek a katonák és tegyenek rendet, ami szerintem a közeljövőben még nem várható.
Balogh Sándort, az Afrikai Magyar Egyesület elnökét hallották az előző percekben. A Boko Harammal foglalkozunk ma délután itt a Közelrőlben. A vendég továbbra is Masai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Az előző fél órában sok minden szóba került már. Egyrészt megnéztük, hogy mi történik Nigériában, ami adott esetben erősítheti ezt a terrorszervezetet. Beszéltünk arról, hogy hogyan vált terror szervezeté a Boko Haram, de arról még nem nagyon beszélhetünk, hogy hogyan választanak adott esetben célpontokat ennek a szervezetnek a tagjai, illetve hogyan dől el, hol milyen módszerrel akarják érvényre juttatni az ő céljaikat, akaratukat. Ezt azért kérdezem, mert hogy 2011-ben volt az első olyan merényletük, ami úgymond nyugati épület ellen irányult, ez pedig egy ENSZ épület volt.
Igen, nyilván látnunk kell azt, hogy amíg a támadások helyi célpontokat érintenek, ez bizonyos szempontból Nigériának a belügye. Ez a célokon nem változtat, ez csak az eszközökön változtat. Tehát azon változtat, hogy ha a nemzetközi közösség is odafigyel már, akkor esetleg nyomást lehet kifejteni a nigériai kormányra, hogy igenis vegyétek komolyan a Boko Haramot, ugye nem beszélve arról, ha sikerül ennek az egésznek nemzetközi dimenziókat adni. De a Boko Haram tevékenysége igazából nem ezek ellen a célpontok elleni támadásokkal keltette fel az érdeklődést. Már 2010-ben az Amerikai Egyesült Államoknak az Afrikai Stratégiai Parancsnokság fölhívta a figyelmet, hogy egy nagyon veszélyes háromszög kezd kialakulni a kontinensen, az elő már említett Akim, a szomáliai Al-Shabaab és a nigériai Boko Haramnak a részvételével.
Északon, keleten, nyugaton.
Igen. És ugye ez az elmúlt 5 évben, ez a háromszög, ez 2010-ben ez még potenciál volt, ma már ez működik.
És többé-kevésbé elszigetelt, csak közben megtalálták a közös nevezőt, és megtalálták a kapcsolatokat.
Igen,
egymás között.
Igen, épp ezért az elszigetelt, az már nem jó szó erre. A 2013-as mali iszlamista erőletörésnél a Boko Haram harcosai kulcs szerepet játszottak, és a Boko Haram több vezető parancsnoka is átesett kiképzésen Maliban 2012-13-ban, ahonnan ugye a know-how-t, az öngyilkos merényleteknek a módszerét, struktúrákat magukkal hozták. Egyes információk szerint Szomáliában is voltak nigériai harcosok. Tehát innentől kezdve igazán ez most már nem a lehetőségek világa, hanem az a tények világa. Ami szerencse a szerencsétlenségben, az az, hogy a Boko Haram vezetése az kevésbé tűnik egységesnek, mint például a szomáliai Al-Shabaab. Ez látszik a célpont választásban is. Ugye van az előbben már említett Ansaru, aki szisztematikusan igyekszik nyugati célpontokat választani, kevés, de jól végrehajtott, jól kivitelezett támadásokkal szimbolikus, ha teheti, külső célpontokat érinteni. Ez jár Nigéria egész a szempontjából a kisebb károkkal, míg ugye más csoportok, a szervezet vezetőjéhez, Sekaóhoz köthető fegyveres csoportok, meg úgy látszik, hogy ma már eljutottak arra a szintre, hogy gyakorlatilag válogatás nélkül írtanak ki keresztény és esetenként muszlim falvakat is, azért, hogy erőforrásokat szerezzenek, azért, hogy fenntartsák a szervezetnek a hírnevét, illetve a retteget hírnevét. Ugye ez is nagyon fontos, hogy erről szólt ugye a 300 diáklánynak az elrablása, és erről szólt ugye a Baga városának hát gyakorlatilag a eltüntetése a földszínéről a Csátó partján, ugye ahol még a szerénybeszélések szerint is legalább 2000 embert mészároltak le. Egyetlen nap alatt ugye ez már az a szám, ami a nemzetközi médiának az inger küszöbét megüti.
És hát az, hogy több százezren voltak kénytelenek elmenekülni az érintett területekről.
Igen, és ugye a média harc kapcsán, ugye itt már beszélgettünk az iszlám állam kapcsán, hogy ez milyen fontos, ugye, hogy a külföldön élő, radikalizálható muszlim fiatalok, ugye melyik szervezethez fognak elmenni, ugye, hogy akkor most Irakba menjenek el, vagy Nigériába menjenek el. Nyilván most az iszlám államnak a vonzereje nagyobb, de a Boko Haramnak is van nyilvánvalóan egy ilyen célkitűzése, hogy fiatal harcosokat és pénzügyi támogatást hozzon magához, mutatva azt, hogy mi igenis keményen kiállunk az iszlám megtisztítása ellen, még ugye a saját hittársainkat is kiírtjuk, hogyha úgy értelmezzük, hogy ők elfordultak az igaz tanoktól. Én azt látom, hogy más szervezetekkel összehasonlítva a Boko Haram most nagyon töredezett, igazából komoly, komplex támadásokra mondjuk a fővárosban ebben a pillanatban nem nagyon képes.
Ebben az is benne van, hogy még nincsenek olyan pénzügyi forrásai.
Igen, ez is benne van. Az is benne van, hogy fokozódott a ráirányuló nemzetközi nyomás. Ugye a szomszédos országok, Nigériával karöltve, ugye Kamerun, Csád és Niger arról tárgyalnak, hogy egy közös erőt hoznak létre. Sőt, ugye most már az Afrikai Unió kötelékében szeretnének egy Boko Haram ellenes közös műveletet indítani, amiből esetleg akár ENSZ misszió is lehet. Ez most még gyerekcipőben jár, de mindenképp megindult a gondolkodás. Nagyon fontos az, hogy több állam ígért segítséget Nigériának, Franciaország és az Egyesült Államok. Ugye a Száhelövezetben Nigériától északra zajlik a franciáknak az új művelete, ugye az Operation Barkon, ami kifejezetten az iszlamista csoportokat célozza. Ez nem terjed ki Nigéria területére, viszont vissza tudja szorítani az Akimot és a hozzá hű szervezeteket a Száhelben, ami gyengíti a különféle iszlamista csoportok közti kapcsolatot, például a fegyveráramlást. Ugye ez is csapást jelenthet a nigériek számára. Hosszú távon az lesz a kérdés, hogy Míg az látszott mondjuk a 2011-es ENSZ ügynökség elleni támadás esetén, hogy a Boko Haram átgondolta, hogy mit szeretne csinálni. Egy viszonylag egységes struktúra állt mögötte. 12-13-ban az látszott, mintha az egységes koncepció megbomlott volna, a szervezeten belüli viszályoktól nem lehet látni, hogy merre szeretnék elvinni a szervezetet, és most van egy ilyen stratégiai űr, amit a Boko Haram nem nagyon tud kitölteni, csak ezek a brutális támadások vannak, de összességében ezek kontraproduktívnak tűnnek, mert a muszlim lakosság jelentős része is kezd elfordulni a szervezettől. Ugye ne felejtsük el, a szervezetnek néhány ezer, más számok szerint talán 10 000 harcosa lehet, viszont több millió muszlim szimpatizált velük az északi területeken. Hogyha tovább fogják folytatni a támadásokat a védtelen falvak ellen, amivel muszlimok élnek,
akkor ők kihátrálnak.
Akkor ki fognak hátrálni, hogyha a Shekaut leváltják, vagy pragmatikus irányvonalat kezdek követni, akkor a nigériai állam, amit továbbra is korrupt, továbbra is nem törődik az északi területekkel, ismét fő célponttá válhat, a Boko Haram elmondhatja, hogy igazán mindez a nigériai állam miatt történik, és így onnantól kezdve a szervezet megint vehet egy ilyen újabb felívelő pályát.
Ami a nemzetközi erőket illeti, említette az Afrikai Unió törekvéseit, hogy valamilyen fegyveres erővel föl kell előbb-utóbb venni a harcot, és hogy ehhez a nagyhatalmak is segítséget ígértek. Például az Egyesült Államok most egy ilyen várakozó pozícióban van, hogy mi lesz majd a februári választásoknak a kimenetele, és akkor annak függvényében lép?
Szerintem nem ettől függ, elsősorban attól függ, hogy mindenki tudja azt, hogy amíg a nigériai államon belül nem történnek strukturális változások, addig igazából ez a fegyveres erő nem lesz képes kezelni a
felkelés. Fölöslegesen meg miért investálna?
Pontosan. Megint példát, tehát az 1960-as függetlenség óta 400 milliárd dollárnyi olajbevétel tűnt el a nigériai keresztapák és politikusok zsebében. Az ország 300 ezer fős rendőri apparátusának egyharmada igazából nem rendőrként tevékenykedik be a hivatásos állományban, hanem a keresztapákat, az üzletembereket, illetve a politikusokat védelmezi, és a különféle sáros ügyeikben lényegében mafiózóként tevékenykednek. Amíg a nigériai állam ezen nem tud változtatni, addig az állampolgárai nem fognak megbízni benne, más alternatívákat fognak keresni. Ugye Mohamed Yusuf, ott már említettük, Mohamed Yusuf azért is bírt nagyon nagy támogatással északon a 2000-es évek elején, mert a hozzáérkező pénzekből mikrohiteleket adott a lakosságnak, korániskolákat tartott fent, élelmiszert osztott. Az más kérdés, hogy ez a pénz az Osama Bin Laden különféle cégétől érkezett, de Yusuf ezt forgatta be a nigériaknak, és őket nem érdekelte, hogy ki van a háttérben. Az Al-Qaida, az Egyesült Államok vagy az Európai Unió.
Ez az államban.
Igen, de ugye a fő kérdés, hogy a gyerekem fog-e tudni enni valamit, van-e esélye kitörni, hogy iskolába járni, vagy nem? Egy átlagos nigériainak a politika az ezen a szinten dől el.
Nigériáról és a Boko Haramról beszélgettünk az előző fél órában. Marsai Viktor volt a vendég, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.